Olyan vendégek ülnek most itt a Jó reggelt Erdély asztalánál, akiknek története és munkássága több ezer ember számára példa, úgyhogy felelősség ez a most következő beszélgetés, és azt hiszem, hogy ezt a felelősséget hát még jobban érzi Pajor Tamás zenés dalszövegíró, és aki társa ebben a felelősségvállalásban, Gesztesi Máté, aki zongorán kíséri az esteken. Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
Jó reggelt, szervusztok, és köszönjük a hallgatókat. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy akinek a munkássága több ezer évre tekint vissza. Bizonyos értelemben ez is igaz, mert ugye Ábrahámhoz kötjük magunkat, de természetesen ez most a tréfán túl nagyon megtisztelő a meghívás, és szakértelem, és lelkiismeretesség, amivel te, illetve a kollégáid hozzáálltok az interjúhoz. Ezt azért is mondom, mert még a tegnapi esten is megemlítettem, és példaként hoztam fel, hiszen az emlékezetembe bevésődött a több évvel ezelőtti interjú, jól lehet azóta több interjút is adtam, de az annyira lelkiismeretesen, értő módon és jó szívvel volt megalkotva, hogy megmaradt. És ezért azt a konklúziót vontam le a közönség füle hallatára, hogy ha valaki valamit szívvel, lélekkel csinál, az maradandó érték.
Köszönjük szépen, már nem merünk megszólalni, de jó, hogy itt vagytok, és tudtok mesélni magatokról, és erről a felelősségről. Jelent felelősségvállalást? Emberek elé kiállni, és tudod, hogy adnak, és a szavadra, és átrágják a gondolatokat?
Persze, hogy jelent, de az ember, amikor ezt praktikusan teszi hosszú időn át, akkor azért ez már nem ilyen élesen vetődik fel, hanem ez beépül a tudatba, a működésbe, tehát ez nem egy ilyen frontális szembenézés a felelősséggel minden egyes pillanatban, de természetesen ez így van, de hát ez már akkor is így van, amikor az ember leír dolgokat, hiszen itt sok esetben, vagy nagyobb százalékban már leír dolgokat adunk elő, illetve hát nyilván az összekötő szövegek azok improvizatívak, de azok is átgondolt tartalmak, úgyhogy a felelősség az általában már a gondolkodásnál és a kiérlelésnél jön be, és akkor a közlésnél már ez egy átgondolt formában.
Lám, ha az ember szereti azt, amit csinál, ugye? Most akkor a tükröt én is tartom, hogy akkor abban hiteles tud lenni, és őszinte tud lenni.
Hát az egy ajándék, hogyha az ember azt tudja csinálni, amit szeret, és azt tudja szeretni, amit csinál. Mindenkinek kívánom, hogy ez megadasson az életbe, tulajdonképpen ez a legnagyszerűbb dolog, mert ekkor közelít az ember leginkább az identitásához, a küldetéséhez, hiszen minden embernek van küldetése, feladata ezen a földön, és ez eltérő minden esetben, de az, hogy az ember értelmet kell, hogy találjon benne, az közös.
És Pajor Tamás küldetése mögött van egy élettörténet. Ha azt mondom, hogy pálfordulás, akkor erről te mit tudnál elmesélni nekünk?
Hát azt tudom elmondani, hogy nem félperdület kell, hanem pálfordulat, vagyis egy olyan fordulaton ment át az életem valóban, amit nem én terveztem, és nem is számítottam rá, jól lehet 18 éves koromban olvastam az evangéliumokat, zsidónak neveltek, és az is vagyok. De amikor elolvastam Jézus szavait, akkor azok egy életre bevésődtek, és bár nem tudtam úgy élni hosszú ideig, sőt éppen, hogy akkor kezdtem el nagyon lázadó, és mondhatni fauszti módon élni, hiszen már tudtam, hogy ez nem a helyes út, de mégis a kísértésnek, meg sok minden impulzusnak nem álltam ellen, vagy nem csak, hogy nem álltam ellen, hanem ezt még meg is lovagoltam, és így az underground világban Budapesten a 80-as években eléggé ismert emberek lettünk, sok botrány volt köthető hozzánk, de aztán, ahogy így teltek az évek, éreztem, hogy ez nem igazán én vagyok, ez nem az én identitásom, ez valamiképpen egy léthazugság. És ez akkor is így volt, hogyha egyébként kívülről egy ilyen nagyon vagány forradalmárnak tűntem. Mert a léthazugság, vagy a létazonosság, önazonosság az nem attól függ, hogy hogy egy külső társadalmi szerep mennyire tetszetős, vagy akár visszamenőleges hatállyal a történelmből nézve mennyire tűnik forradalminak, hanem annak alapján lehet ezt a kérdést eldönteni, hogy hazug-e egy szerep, vagy igaz, hogy belül az ember milyen viszonyban áll vele. Én pedig diszkomfortot éreztem tulajdonképpen minden pillanatban, annak ellenére is, hogy nyilván a tehetségem ebben is megnyilvánult.
Azért vannak azok a mélységek, ahonnan az ember nem egyedül nem tud feljönni. Ugye te is mesélted, hogy kellett egy külső erő, ami megfordított téged. Mesélnél egy picit bővebben arról, hogy kiket találtál meg, vagy kik találtak rád abban az időben, amikor megfogalmazódott benned a diszkomfort, hogy ez így nem jól van, ezt az életet te nem tudatmódosítószerekkel próbáltad jobban elnyomni, vagy alkohollal, vagy még jobban ráerősíteni arra, hanem úgy érezted, hogy innen most már ki kellene jönni.
Hát ez úgy volt, hogy ahogy említettem, olvastam az evangéliumot, aztán ennek nyomán mind én, mind pedig a barátaim, a baráti társaságunk egy olyan gondolkodó kör volt, amelyben evidencia szintű volt az, hogy irodalmi műveket és filozófiai műveket olvasunk, főleg olyanokat, amelyek valamiképpen az evangélium, a bibliai gondolkodás erőterében fogantak. Thomas Mann, Dostoyevsky, Franz Werfel, nem tudom, sorolhatnám, Simone Weil, és sok ilyet. És akkor ezekről rengeteget beszélgettünk, gondolkodtunk, és persze ez a gondolkodás nem okvetlenül vitt közelebb az életmódváltáshoz. A hirtelen fordulatot az hozta, hogy volt, hogy ez egyszerűen a kibírhatatlanság fokozódott, ez a meghasonlás, ez már nem is diszkomfort érzet volt, hanem egy meghasonlás, és akkoriban hallottunk arról, hogy van egy szintén ilyen underground church gyülekezet a Budapesten, a hídgyülekezet, ami hát ilyen hasonlóan az állampárt által megfigyelt státuszban volt, mint egyébként mi is, mint punkzenészek, meg új hullámos arcok, és akkor oda elmentünk, és ott ismertük meg Jézust, és én azonnal megszabadultam azokból a függőségekből, tehát a kábítószer, az alkohol, meg az egész buli kultúrából, és persze nyilván évek kellettek ahhoz, hogy mindez egy kellő érettséggel tudjon bennem megnyilvánulni, de már, mivel egy ilyen közlékeny alkat vagyok, már egyből megnyilvánult valamilyen formában, és azok is érdekes és jó dolgok lettek.
Máté, a te történeted hogyan kapcsolódik a Tamáséhoz, vagy hogyan szövődtek össze így a szálak?
Hogy találtatok egymásra?
Igazság szerint olyan módon, hogy én is szintén zsidó nevelést kaptam, és aztán 25 éves koromra sikerült eljutnom egy hasonló fordulatra. Noha személyiség különbségemből adódóan egy jóval kevésbé vehemens előtörténet után, de hasonló elemekkel, és valóban én is megtértem Tamáshoz hasonlóan, és végül is így lettünk barátok Tamással, ezt követően úgy szép lassan, ahogy a Kishercegben a róka megszelidítésének a története, tehát mindketten zárkózottabb típusú emberek vagyunk minden látszat ellenére is, de mégis volt valami olyan lelki kötődés, vagy nem is tudom, ami egymás mellé sodort bennünket, de azt hiszem az örökkévaló is, tehát a Tamás olyan számomra egy olyan barát, az nem véletlen, amikor, hát most egy kicsit drasztikusabb történettel rukkolnék elő, vagy történetelemmel, hogy konkrétan, amikor én járok oda a Pál Akadémiára, a teológia szakra, Szent Pál Akadémiára, és a testvérem hívott fel, hogy édesapám elköltözött ebből a földi világból. Na most az első ember, aki szembe jött, az a Tamás volt, és a nyakába borultam, és elmondtam, hogy Tamás, meghalt az apám. az nem véletlen, hogy utána, és ő kocsikázott velem utána ilyen teendőket elvégezni, tehát ott, minthogyha az addig is meglévő szimpátia, vagy nagyon mély szeretet, vagy gondolati hasonlóság, az örökre összefort volna, és hát tulajdonképpen azóta kerültünk igazán közel egymáshoz, és én azért, ugye nem vagyok profi zenész, hanem elsősorban forgatókönyvíró vagyok sokkal inkább, meg hát ahogy hallottátok, teológus hallgató, bár nem szeretem ezt az ótot, hogy teológia, de minden esetre igen, tehát biblia tanulmányozó inkább, kezdetleges módon, tehát csak azt akarom mondani, hogy ezt is azért vállaltam, mert ez elsősorban inkább egy emberi kapcsolat és egy testvéri kapcsolat, valahol ezen a létszférán túl egy sokkal örökkévalóbb, sokkal szebb és igazságosabb és teljesebb helyről való visszavetítés, amiben a mi kapcsolatunk úgy gondolom, hogy Jézus Krisztusban bele van ágyazva. Nem tudom, ez most mennyire volt érthető.
Sőt, nagyon, nagyon szép volt, és milyen felemelő, hogy ti ennyire menők tudtok lenni Jézus Krisztus történetével, és ezzel az egész hitkérdéssel, amit magatokra, vagy hit élettel, amit magatokra öltöttetek, tulajdonképpen sokszor tapasztaljuk azt, hogy ez annyira nem menő, az ember nem beszél a hitéről, mert ciki, nem tudom, Isten, Krisztus, tehát hogy erről...
Hát ennek nagyon hosszú története van, mi mindenek előtt azt szögeznénk le, hogy ez nem, hogy nem ciki, hanem ez a legmenőbb, és hogyha mi menő módon tudunk erről megnyilvánulni, akkor az annak köszönhető, hogy ez önmagában a legmenőbb dolog, és azért a legmenőbb dolog, mert Jézus Krisztus, az igazi Jézus Krisztus, tehát nem a történelmi reflexió, meg percepció, meg amit gondoltak róla, meg a vallástörténet, meg a freskók Jézusa, természetesen ennek is van köze, de pontosan ezekben van egy olyan torzító hatás, ami elidegenít az igazitól. De az igazi názareti Jézus Krisztus, a Joshua ben Jószéf, vagy inkább az atyának a fia, ami hitünk szerint, tehát ő az a zsidó ács, aki egyben az Isten fia is volt, ő a legnagyobb forradalmár volt. Tehát ő nem egy rendszerrel állt szemben, nem egy politikai rendszer keretén belül csinált forradalmat, hanem az egész világrenddel állt szemben, és amikor a kereszten függött, akkor egy olyan kritikus helyzetben volt, hogy annak kellett megtörténni a mi érdekünkben, hogy még az atya is, akivel folyamatos láthatatlan, de valóságos mély szövetségben volt, ő is elhagyta a mi bűneinkért, hogy egyedül nyomja a vállát, hogy egyedül vigye el a mi bűneinket, mert a világon a rossznak az oka az nem a gazdasági élet hiátusából fakad, vagy nem a rossz társadalmi berendezkedésből, persze ezeket is kell korrigálni, de egy sokkal alapvetőbb problémából, abból a metafizikai rosszból, hogy az ember és az Isten kapcsolatában egy törés lépett be, az ember bizalmi válságba került Isten felé, és ezt a bizalmi válságot Isten próbálja helyreállítani, és a legnagyobb bizalmi gesztus az volt, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát. És Jézus pedig vállalta, tehát ott a kereszten nem azért vállalta, hogy jaj, de jó, majd évszázadokon keresztül rólam fognak templomokat alapítani, meg freskókat festeni, és mekkora sztár leszek. Tehát ez eszébe, nem hogy eszébe, és nem biztos, hogy ezt is tudta, de ezt inkább szomorúan nyugtázta. Ő azért vállalta ezt, hogy megmentsen, hogy életet adjon nekünk, és ez nem volt máshogy elképzelhető, mint hogy a bűneinkért ő szenvedje el a büntetést, majd pedig minden embertől, minden korábbi létezőtől eltérően feltámadott a halálból. Ez a legmenőbb dolog, és ez az evangélium. Na most az, hogy miért van az, hogy ez a világ számára nem hogy nem menő, hanem sok esetben a szégyen érzetét, meg a taszítás érzetét hozza létre, ez is több rétegű. Jézus előre mondta, hogy aki szégyel engem, azt én is szégyelni fogom. Tehát a világ természete az olyan, hogy ellentétben áll az új világ természetével, amit az Isten királyságával, amit Jézus hozott le, és ezért, aki az e világ szellemiségéhez kötődik, az okvetlenül egy diszkomfort érzetet, egy szégyent érez a Jézushoz való tartozás által. De van egy másik rétege is ennek, ez pedig a vallástörténetnek a kreációja, az, amit Isten nevében, Jézus Krisztus nevében létrehozott az egyháztörténelem, meg a vallástörténelem. És ebben viszont ténylegesen sajnos nagyon sok olyan elem van,
ami
valóban szégyelni való, de nem azért, amiért Jézust szégyelik azok, akik nem merik felvállalni, hanem azért, mert pontosan Jézushoz nincs igazából köze, csak az ő nevére hivatkozik. És ennek rendkívül kiterjedt és szerteágazó a története. Mondhatni, ennek a története az sokkal nagyobb mértékű, mint magának az élő Jézusnak az utóélete a történelemben, mert ő él, és mindig voltak tanúi, csak sajnos ezek jó részt kisebbségben voltak, és a történelmi lenyomatuk is kisebb, hiszen a történetírás finanszírozói is főleg onnan kerültek elő, ami a hatalmi szféra volt, mert azok tudták ezt megengedni és irányítani. Ebből fakadóan a köztudat olyan dolgokat kapcsol Jézushoz, ami nem Jézushoz kapcsolódik valóságosan. Na most ez viszont, mióta mondjuk egy paradigmaváltás történt 2-300 éve, és az emberiség egy része azt mondta, hogy na jó, ebből elég, és akkor inkább, ha ez Isten, akkor nem kérek semmit Istenből, és létrejött az ateista világrend. E világrend számára, amelyet természetesen én egyáltalán nem értek egyet, e világrend számára természetesen ezek a hagyományelemek, ezek a muzeológiai töredékek, ezek nem szimpatikusak, hanem cikik, és amikor úgy akarjuk védeni Jézus, hogy ezeket akarjuk védeni, akkor megint hibát vétünk. Tehát az igazi Jézus meg nem is kell megvédeni, mert ő megvédi magát, ő mellette csak hitet kell tenni őszintén.
Mi volt az, ami megnevettetett?
Hát nagyon jó megfogalmazás volt ez a muzeális töredékek dolog, vagy nem tudom, nekem is kicsit ez volt. Mindig, ha bementem kiskoromban valami ilyen kicsit számomra hidegebb, közegnek tűnő ilyen templomszerű világba, akkor soha nem éreztem azt, amit abban a pillanatban éreztem, amikor kinyitottam akár bármelyik evangéliumot, és végül is ott arról van szó, hogy egy vidéki ács srác. Tehát ha most itt lenne, akkor lehet, hogy nem, és nincs sáír vagy messiás, akkor szóval, hogy az egy természetes létforma, és kicsit amikor ugye azt mondja Jézus, hogy Isten országa nem szemmel látható módon jön el. Tehát a szívekben van, és valahol az embernek ugye a Biblia szerint van szelleme, és van lelke, és az két különböző dolog. És amikor elkezdődnek ezek a fajta múzeum gyártások, az kicsit olyan élmény, mint amikor egy pillangó berepül a szobába, és te megfogod, és így a falra rátapasztod, hogy örökre ott maradjon neked, csak ezzel pontosan kétdimenziósá teszed, és pontosan azt a szellemi dolgot, ami benned láthatatlanul megjelenik, láthatóvá teszed a lélek szintjén, pedig a lélek szintjén pontosan sokkal inkább azokban a gyümölcsökben kellene megnyilvánulnia annak a szívben lévő láthatatlannak, mint amik ugye a Biblia szerint is a Szent Szellemnek a jó gyümölcsei.
Szóval az igazi keresztény hitnek, a messiánsba vezet hitnek van egy jelen idejűsége, egy egyidejűsége, és ez abból adódik, az Istennel való egyidejűsége. És abból adódik, hogy az Isten létmódja, ez ugye nem tudjuk elképzelni, de az örökké valóság. Az nem majd egyszer lesz, vagy régen volt, de közben az idő megszakította, hanem az átöleli az időt is. Tehát nyilván, mivel időbeli lények vagyunk, ezt nem tudjuk elképzelni igazából. De mégis így van. Na most ez a... És aki viszont hitelesen képviseli az Istent, az egyidejű vele, mert az örökké valóság az mindig létezik. És ezért a hagyományképződés az egy megállíthatatlan folyamat, de, és nem is kell tűzzel, vassal írtani, tehát nem erről beszélek, hanem csak arról, hogy a helyén kell kezelni, és nem szabad azonosítani. Mert az Isten mindig próbára tesz bennünket ezáltal. Tehát, ha csak a hagyomány számunkra, a hagyomány által közvetített istenkép az Istennel való közösségünk, akkor könnyen oda juthatunk, ahova a farizeusok, akik rendkívül hagyománytisztelők voltak, de pontosan ebben érhető tetten a képmutatásuk, hogy a proféták síremlékeit ékesgetik, miközben az atyáik pedig megölték ugyanazokat a profétákat, ezt maga Jézus mondja neki. Tehát ez mindenkorban próba, és a próba mindig most van, mert az Isten jelen idejű. Tehát nem lehet megúszni a szív őszinteségét.
Furcsák vagytok, biztosan mondják sokan, és mások pedig csodálnak, hogy meg tudjátok élni egyébként ezt a hitet. És vajon ebbe a hitbe belefér a kételkedés? Mert az az igazság, hogy ez a bizalom, amelyről te beszéltél, Tamás, hát inkább leépülni látszik, például egy ilyen világjárvánnyal, vagy a háborúval, ami most nagyon itt van mellettünk, és ugye a kérdések, hogy miért? Tehát, hogy belefér a kételj?
Persze, hogy belefér a kételj. Hát maga a Biblia is azt mondja, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. De azt is mondja, hogy ha mi kételkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Tehát magyarul az ember az nem egy robot, nem egy Superman, nem egy automata, aki csak a tökéletességre képes. Mondhatni, a tökéletességre képes legkevésbé, de törekednünk kell rá ettől még. De viszont hogyha abból indulunk ki, hogy akkor hiszek Istenben, vagy akkor töretlen a hitem, ha az életemben jó dolgok történnek, akkor valójában nincsen hitem, mert a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés, egy nagyon kevés definíció van a Bibliában, de ez definitíve szerepel, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát, hogyha a hit attól hit, hogy nagyon sokszor az ellentétét látjuk, meg tapasztaljuk empirikusan, mint amit állítunk. És ez egy nagyon nagy botrány. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehézen, csak elég egy rendkívül fájdalmas történelmi eseménysorozatot említenem, a holokausztot, amely a zsidósággal történt, amelyről azt állítjuk és joggal, hogy az Isten kiválasztott népe. Akkor hogy történhetett meg? Na most nyilván én erre nem próbálok megválasztani, hanem azt mondom, hogy nem is szabad megpróbálni erre választ, mert erre nincsenek kerek válaszok. Racionalizálni meg kár olyat, amit úgyse lehet racionálisan megérteni. De ugyanígy igaz ez a világjárványra is. Tehát akit a világjárvány vagy egy szerettének az elvesztése, ami rettentes és helyettesíthetetlen minden ember, eltaszít a hittől, és az a gondolat fogom meg benne, hogy hát, hogyha ez megtörténhet, akkor nem törődik velem Isten, vagy nincs Isten. Én őt arra ösztönözném, hogy mélyen együtt érzek a fájdalmával, de ez egy helytelen következtetés akkor is. Mert a világban történő események, a rossz megléte, az nem cáfolja az Isten létét, hiszen ha azt cáfolná, akkor már réges-rég le kellett volna mondanunk az Isten hitről, mert a rossz permanens a történelmünk során. És a rossz mindig akkor a legrosszabb, amikor minket ér. Amikor személyesen megtapasztaljuk, és nincs kivétel, mindenki megtapasztalja a rosszat valamilyen sok formában általában. De hitünk próbálja az, hogy a sok rossz közepette, és azt mondjuk, hogy akkor is bízom, hogy ebből valami jó fog kijönni, hogy végül az Isten valahogy kárpótol mindezért.
Pajor Tamás és Geszti Máté valahogy az örömhírt fogják terjeszteni. Gesztesi
Máté. Egyébként nagyon jó zongorista, meg nagyon tangóharmonikás is, tehát kicsit túlszerű volt.
Bocsánat, hogy elrontottam a neved, majd egy bárányjal. Mi történik a színpadon köztetek és a közönség között, amikor ti megfogalmazzátok ezeket a mély és olykor nehéz gondolatokat?
Én válaszolok? Hát én jeges rémülettel vagyok jelen ezeken az eseményeken.
De jó lehet.
És igyekszem, ugyanis hát rendkívül nagy felelősség, ugye kérdeztett Tamást arról, hogy milyen felelősség gondolatokat és ilyen mélyen szántó gondolatokat közölni. És amikor ezek a gondolatok valóban értékesek, és valóban nagyon mélyek, és valóban egyszerre sokféle réteget is közvetítenek, és hitelesen, és eredeti módon, akkor az én felelősségem tulajdonképpen még nagyobb, hiszen ugye a zongora játéknak, vagy a tangóharmonika játéknak olyan módon kell észrevétlennek maradnia, hogy mégiscsak egy valamiféle olyan atmoszférát közvetítsen, ami egy kicsit, nem mondom, hogy megemeli, mert ezen nincs mit megemelni, hanem megfelelő módon körülveszi, vagy igen, alátámasztja, vagy követi azt a fajta gondolati struktúrát és lelki impulzusokat. Tehát ez nem egy könnyű feladat, és de hát remélem, hogy kellően lehalkítja a zongorát.
Nagyon jó, nagyon magas szinten megmond benne a zongora, persze nem csak klimpírozik, hanem rendesen tud zongorázni, és tangóharmonikázni, és egyébként még vokált énekelni is, de arra most nem tudom kapacitálni. De a lényeg, hogy ez egy kicsit fluid, improvizatív jellegű előadás, amit most mi ketten hozunk magunkkal, amiben vannak fix elemek, de rengeteg elem spontán alakul. Vannak pillérek, de nagyon sok spontán elem van benne. Ugye az összekötő szövegekben a versek, természetesen a dalversek, amelyek erről talán még érdemes, nem tudom, hány percünk van.
Még egy 3-4 percünk.
Akkor ezt használjuk ki arra, hogy elmondom az egyik legújabb dalversemet, amely nem sokára fog megjelenni egy zenés formátumban is, amelyhez Somogyvári Dani, az egyik legkiválóbb magyar zenei producer csinált zenét, és Amerikában forgattunk hozzá klippet, és talán azért is találó ezt elmondani, mert egyben szimbolizálja azt a műfajt, amelyet képviselünk ezeken, hiszen eddig most kicsit a teológiai túlsúly jelent meg, de ez nagyon fontos volt, sőt a legfontosabb volt. De azért kicsit reprezentálnám, hogy körülbelül mivel szembesülhet az, aki eljön egy-egy ilyen előadásra. Az a címe, hogy a soha nem nézett fotók galériája. Az vagyok, aki már tudja, nem élt hiába, mikor happy enddel zárul az ember tragédiája. Kiről nem szólt iráda, de majd eljön a világ, amikor feltárul a soha nem nézett fotók galériája. Hello, még formában vagyok, de egyben tartalomban. Itt az alkalom, most hallhatod, és láthatod, van erő az alkaromban, mert még itt ez a korosztály, a kifakult is, mint az orosztály. Én pont olyan vagyok, mint te. A jót akarom, és a gonosz fáj. Nem vagyok főnök, nincs emberem, csak Istenem. Ugyanúgy agyalok, ahogy a többi magyarok. Istenem, gyerekként én is leheltem életet a műanyag Indiánba, de a lovon ülő nem állt lábra, bárhogy akartam, mint hiába. Majd kezdtem a bulit, adtam a nagy darab kamaszt, buktam a sulit, mint Bagdad az arab tavaszt. Ám bár az ember útja meredek, később behoz, de előbb hamar halaszt, a szám kívül nevetett, de belül haraptam azt. Nemrég még én is az első estére hangolva, tükörben felső testtel hajlongtam a kamu angolra. Nagynéném imádkozott értem, mint a Magdolna. Jó útra tértem, ember lettem, és tettem, ami a dolga. Zsidó is keresztény, kell tudnom, miért paradoxon vajon. Már péntek estén vasárnapra nyugton maradok szombaton. A kettő összeszorzódik, én ezt osztom nagyon. Akkor nincs őrihari, béküljünk ki, ugye posztolhatom. Lehet üres zsebbel jövök, vagy teletett erszénnyel, mindegy, hogy vesztek, vagy épp nyerek egy szelvénnyel, aki szemével, mint fejszével felnégyel, én azt is hívom a lét szeretet nyelvével. Régen szamarabb voltam, és hamarabb szóltam, lassan vettem tudomásul, hogy a sláger listához a szerényebbek dala társul. Hívtak celebnek, ki eszkimóknak havatárul, nem megyek, és nem kérek más sem havatárul. Én a rendszert hasítom, minden cél Washington. Egyszer repülőn ülök, aztán egyszer vasúton, néha űrhajón, de nem súlytalanul, az ég adja a súlyom. Kossuthot játszok a Petőfin, és Petőfit nyomok a Kossuthon. A nagyokat védi a média. A kicsiken tesztel, legyárt, matekolnak, de a kémia sem oldja az edzett betyárt. Bár pofán vág, pár profán vágy, ami ön nekem nem árt. Szóljatok, ha 15 perc hírnévből 14 már lejárt.